Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világa minden lelki áldásával, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kívám. Megírva található Márk evangéliumában, folytatva Márk evangéliuma magyarázatát a soron következő ígerészben. A 8. fejezet 27. versétől a 33. versig terjedő ige szakaszban. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Azok így feleltek. Keresztelő Jánosnak. Némelyek meg Illésnek. Mások pedig a proféták közül egynek. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti, kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek erről. És tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell ületnie. De harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni, ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, ő dorgálta meg Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Amen. Kedves testvérek, Márk evangéliumának közepénél tartunk, nem csak a mennyiséget illetően, hanem még inkább egy teológiai fordulatot illetően. Eddig arról volt szó, ahogy Jézus látványos csodákat tett, és ezekkel a látványos csodákkal, mint jelekkel mutatta meg, hogy ő az Isten fia. Mostantól kezdve, e szakasztól kezdve, az evangélista azt hangsúlyozza, miként szenved Jézus. Nem a látványosan csodatévő Jézus áll előttünk, hanem a szenvedő Jézus, aki így lesz, megváltónká, hogy igaz legyen a hitvallás. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ezért mondják, hogy Márk evangéliuma tulajdonképpen egy szenvedéstörténet, egy passió, egy hosszabb bevezetéssel. Eddig tartott a hosszabb bevezetés, és most kezdődik a második szakasz, a szenvedés. A hosszabb bevezetőről másfél éven keresztül magyaráztuk Isten igéjét, és körülbelül, ha az Úr megőriz bennünket, akkor szintén másfél esztendeig fog tartani a második nagy egység magyarázata is, amelyben most belekezdhetünk Isten kegyelméből. És amely rész, és így a mai igeszakasz is, arra a fő kérdésre válaszol, hogy milyen értelemben Krisztus, milyen értelemben megtartó, megváltó, ami Jézusunk. Erre figyeljünk most. Jézus egy kérdést tett fel, a tanítványokhoz fordulva, de egy általános jellegű kérdést, hogy kinek mondják őt az emberek? Mit beszélnek róla az emberek? Hogyan vélekednek ő róla? Mi a vélemény ő róla? Azt gondolhatnánk, hogy Jézust ilyen értelemben is érdekelte az emberek véleménye. És valóban, ha magunkra gondolunk, akkor bennünket, embereket sokszor izgat az, hogy hogyan látnak bennünket mások, hogyan gondolkoznak rólunk, mit mondanak rólunk, akár a hátunk mögött is, hogyan vélekednek rólunk. Nyilván Jézus kérdésében ez is benne van, ha benne van, de csak olyan szempontból, hogy Jézus Krisztust az ő szeretetében érdekelte az emberek véleménye, ő róla, és más tekintetben is, de soha nem befolyásolta őt az emberek véleménye, soha nem engedte, hogy az emberi vélemény őt az Isten iránti hűségétől eltántorítsa, és Isten akaratát hűséggel végigjárja. Tehát érdekelte az emberek véleménye, de nem ez határozta meg az Istennek való engedelmességét, és ez testvérek számunkra is nagyon fontos, hogy igen, érdekeljen bennünket mások véleménye, de mindazáltal Istennek kell engedelmeskednünk, és nem embereknek. A fő ok azonban, amiért ez a kérdés ott akkor elhangzott, az, hogy Jézus Krisztus a látványosságokból a lényeg felé akarja terelni a sokaság és a tanítványok figyelmét. Eddig látványos csodákat tett. De nem a látványos csodákban van, az ott csak jelek, elsőrenden a lényeg. Mert tudta Jézus, mi emberek szeretjük a látványosságot, a látványos felszínt, a dicsőséget, amire az emberek felkapják a fejüket. De valóban hordozza a látványosság, a látványos nyilvánossága lényeget. Mi emberek szeretjük a látványosságot, és mégis olyan kevés, amit adhatunk egymásnak. Hadd mondjam ki, olyan halálosan kevés, olyan kevés az, amit az isteni lényeg nélkül megélhetünk ebből az életből. Olyan kevés az, amit adhatunk egymásnak, ahogy Goethe a Werther című regényében felkiált, hogy döbbenetesen fájdalmas, hogy olyan keveset tudunk lenni egymás számára. Itt a megkérdezettek is erre a kérdésre válaszolva igazából csak találgatnak, hogy ki lehet Jézus, kiknek tartják őt az emberek. Találgatnak, de nem találják el a lényeget is. Hát sokszor ilyen a mi életünk is, hogy próbálkozunk annyi mindennel, találgatunk, de nem találjuk meg a lényeget, és amíg nem találjuk meg a lényeget, addig halálosan kevés az emberi élet. Mert éppen a lényeg hiányzik, és erre a lényegre akarja most Isten, ami figyelmünket irányítani. Pedig itt, ezekben a válaszokban a tanítványok, az emberek véleményét idézve, hát olyan szépeket mondanak, és olyan jókat mondanak egyébként. Hát úgy gondolják, hogy te vagy Keresztelő János, meg Illés próféta, vagy egy a nagy próféták közül. Tehát a legnagyobbakhoz hasonlítják ezek a válaszok Jézust. Jót mondanak Jézusról. Te jó vagy, te szép vagy, te egy igazi példa vagy, egy követendő ember vagy, egy karizmatikus valaki vagy. Tehát nem közömbösek, nem hitetlenül válaszolnak, hanem értékelik Jézus Krisztus munkásságát. Így is mondhatnám, hogy a vélemény jó Jézus Krisztusról. És mégsem elég. Amit mondanak, az nagyon jó, nagyon szép, és mégis halálosan kevés Jézusra nézve. Mert Jézus ezzel a kérdéssel azt is hangsúlyozni akarja, hogy a látványos csodákból nem lehet őt megismerni. Valami másra van szükség. És ő most meg akarja mutatni, ki akarja jelenteni, hogy ki is ő valójában. És ezért a mai égeszakasz soron következő versében már nem csak általánosan teszi fel a kérdést, hogy általában az emberek kinek mondják őt, hanem személyesen a tanítványaihoz fordul. Ti kinek mondatok engem? Ti kinek tartatok engem? És ezt a személyességet nem spórolhatjuk meg, kedves testvéreim, mert nem csak az akkori tanítványokhoz fordult Jézus, hanem most igéje is lehet által hozzánk is fordul. Ti kinek mondjátok Jézus Krisztust? Vagy tegyük még személyesebbé. Te kinek tartod, kinek mondod Jézus Krisztust? Kedves testvérem, ezt a kérdést, az ezzel való szembesülést, az Isten kérdést, az élő Istennel való így módon szóló találkozást, a Krisztussal való így módon szóló találkozást senki nem spórolhatja meg, hogy egyszer szembesülnünk kell azzal, hogy hol állunk mi ebben a Jézus történetben. Kinek tartjuk mi Jézust? Milyen a mi hitünk? Milyen a mi viszonyunk az élő Isten megváltó szeretetéhez? Ez egy döntő kérdés. És meggyőződésem, hogy Isten nem enged bennünket el ebből a világból addig, amíg nem szembesít bennünket ezzel a kérdéssel, ilyen személyesen. Nem úgy általánosan, ti, te, kinek tartasz, mondasz engem? Hogy állsz a hitben? Erről van itt szó. És a személyes kérdésre válaszként előáll Péter, és mindössze ennyit mond, te vagy a Krisztus. A paralel helyen Péter többet mond, most arra ne térjünk ki, annak egészen más a jelentése, de itt most csak ennyit válaszol, te vagy a Krisztus. És amikor ezt kimondja, akkor megfagy a levegő. Mert akkor ez a kifejezés, hogy Krisztus, egy nagyon terhelt kifejezés volt. Péter válasza azt mondja, hogy te vagy az ószövetségi felkent, héberül messiás, görögül Krisztus, az ószövetségi ember fia, a zsidó váradalmak beteljesítője. Hiszen a zsidók várták a messiást, azt a messiást, aki eljön erre a világra, és a választott népnek minden nép ellenében igazságot szolgáltat, és elkergeti az ellenséget, a rómaiakat, és őket minden nép fölé emeli, itt ebben a világban győzelmet ajándékoz nekik, így mondja a teológia, politikai messiást várhat. Rendezze el a politikai ügyeket, adjon szabadságot úgy, ahogy az nekik jó. Az emberi elvárásai kielégítését, megelégítését várták Jézustól. Ugye, amikor Péter a személyes kérdés felvetésre adja ezt a választ, hogy te vagy a Krisztus, akkor megfagy a levegő, mert egy terhelt kifejezést mond. Nem jól értették, félre értették a Krisztus kifejezést, a Krisztus jövetelét. Nem véletlen, hát azért olvastam fel a teljes ige szakaszt, hogy Jézus megdorgálja, megfedi Pétert. Megfenyíti Pétert. Eltiltja őt és a többieket, hogy ezt tovább mondják másoknak. Sőt, Jézus még tovább megy, döbbenetes. Azt mondja, hogy távozz tőlem, gonosz, mondja Péternek, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint, amikor ezt mondod, amikor pusztán gyarló, evilági, emberi váradalmat, igazságok szerint gondolod Jézus Krisztus eljövetelét, a messiás szolgálatát. És Jézus nem csak megfenyíti, megdorgálja Pétert, és eltiltja, hogy ezt tovább mondják, hanem korrigálja is, erre mindjárt rátérek. Mert látszik, hogy sem a látványos csodákból nem lehet megismerni a Krisztus titkát. Kedves testvéreim, hány csodát tapasztaltunk meg mi is az elmúlt időszakban is minden nehézség ellenére. Hány megtartó csodát tapasztalt meg ez a világ, és mégis hol marad el a hit? A látványos csodákból nem lehet felfedezni a Krisztus titkát, az emberi elvárásokból úgy szintén nem lehet felfedezni a Krisztus titkát, a gyarló emberi elvárásokból, hogy urunk, gyere, és elégíts ki a mi igényeinket, a mi vallási, kegyességi igazságainkat, személyes elvárásainkat, közéleti, politikai elvárásainkat. Ez nem vezet a Krisztus titkának a megismeréséhez. Nem juthatunk el így a kérdés feleletéig, helyes feleletéig, hogy kicsoda is valójában Jézus, hogy ő milyen értelemben a Krisztus. Éppen ezért, és ez a lényeges, Jézus, és itt a fordulat a Márk evangéliumában, ettől kezdve határozottan kijelenti magát a tanítványainak, ez Jézus első önkijelentése, most szól először szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, és kijelenti magát nekünk is, hogy rámutasson arra, hogy ki is ő valójában, hogy Isten szeretete rajta keresztül hogyan mutatkozik meg az ember világ számára, hogy hogyan kell érteni azt a kifejezést, hogy Jézus a Krisztus, hogyan lehet helyesen érteni. Hát ne felejtsük el azt, hogy a zsidók egy diadalmas, egy győztes, egy látványos messiást vártak, ilyen értelemben karizmatikus embert. És Jézus az önkijelentésében azt mondja, hogy a messiás, a Krisztus szenved és meghal. Ez annyira megdöbbentette őket, ez elfogadhatatlan, hogy azt már meg sem hallották, hogy de, hogy harmadnapra feltámad a halálból. És kedves testvérek, akkor itt most hadd kérjek figyelmet, mert itt valami nagyon lényegeset meg kell értenünk. Hogy milyen értelemben Krisztus a Jézus. Ő emberként, igaz emberként magára vette az emberlét minden bűnét és nyomorúságát. Így mondja az egyik nagy teológus, az emberlét minden dicstelenségét, megoldhatatlanságát és elhordozhatatlan terhét magára vette. De isteni hatalommal vette mindezt magára, és nem csak magára vette, hanem isteni hatalmával, erejével ő volt egyedül az, aki ezt elhordozta, aki az elhordozhatatlant megtartotta, nem engedte aláhullani, hanem felemelt az örök életre. Szenved, meghal, de feltámad. Értitek? Az emberlét minden dicstelenségét, ebben benne van az ember minden bűne, nyomorúsága, betegsége, a gonosz hatalma, minden dicstelenségét, az emberlét minden elhordozhatatlan és megoldhatatlan terét magára vette, elhordozta, megtartotta és felemelte. Így lett ő Krisztusunká. Jézus Krisztus ilyen értelemben a Krisztus. Nagy egy képpel érzékeltessem ezt a teológiai igazságot, hogy ne legyen ilyen száraz. És minden példa csak rész igazságot világíthat meg, de mégis hadd hozzam ide ezt a képet elétek. Miről van itt szó? Olyan ez, mint amikor egy ember a puszta erejével egy mozdonyt szeretne megemelni, és a puszta erejével áthelyezni egy másik simpára. Lehetetlen. De nem csak egy ember nem tud megemelni egy mozdonyt, hanem 100 ember sem. Annyi ember sem, ahány ember a mozdony köré odafér. Arról nem is beszélve, hogy ez a 100 ember, vagy nem tudom én hány 100 ember, közben összeveszne a feladaton. Van egy megoldhatatlan probléma, és még akkor sem tudunk egyek lenni, hanem dicstelenül összeveszünk. Hát ez az emberlét dicstelensége, megoldhatatlansága, felemelhetetlensége, ez a teher, amiben élünk, mert felülről kell egy sodrony, aminek a tetején ott van egy minden emberi erő feletti daru, bocsánat, most a képnél maradva, és az aláhajol, és egyedül az képes megemelni az egyébként elhordozhatatlan terhet, és megoldani azt, ami emberileg megoldhatatlan. Bocsánat a képért, hát felülről ez adatot Jézus Krisztusban. Nem látványosan, de annál igazabban, és annál hatalmasabban, ahogy ő megváltó szeretetével, Isten az ő megváltó szeretetével Jézus Krisztusban lehajolt érettünk, szenvedett, meghalt, és feltámadott, hogy nekünk egy határon túl ebben a világban ne kelljen szenvedni. Ne kelljen másoknak szenvedést okozni. Ne kelljen örökké meghalni. És e világban a kellő szenvedéshez legyen hitben mennyei erőnk, és a szenvedésből pedig legyen számunkra igaz szabadulás. Kedves testvéreim, ez a legtöbb, amit kaphat az ember. Hát ez a megváltás, ez a kereszténység szíve, hát ez az evangélium. És minden, ami ennél kevesebb, az valójában halálosan kevés. És Jézus azért tette fel ezt a kérdést, hogy a prédikációban kezdtem, hogy a halálosan kevésről bármilyen látványos az, a lényegre irányítsa figyelmünket. De ez a lényeg. Csak hittel ragadható meg. Hit nélkül káromoljuk az Urat. Nem hiszünk az Úrban. Közömbösek vagyunk a kérdéssel szemben, vagy egy jó embernek tartjuk, egy követendő példának tartjuk. A szenvedésén, halálán, feltámadásán pedig vagy megbotránkozunk, ahogy mondja Pál apostol, vagy bolondságnak tartjuk. Ilyen nincs. Az emberi értelemben mindez nem fér bele, nem fogható fel az emberi értelemmel. Hát nem is. Mert csak hittel ragadható meg, de ad az Isten lelke hitet azoknak, akik ezt kérik. Kedves testvéreim, Isten ezért küldte el egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Így lett Jézus, ami Krisztusunk, ami megtartunk. És hogyha ő benne újjá születtünk, csak akkor van esély arra, hogy e földi világ is boldogabb és szebb legyen. Benne az egyház szolgálata, benne a közélet, benne minden, ami ebben a világban történik. Urunk, adj nekünk hitet, növeld a mi hitünket, hogy ne a világi látványos és mégis hazug megoldásokra várjunk, hanem meglássuk, befogadjuk azt a megoldást, amit egyedül Te adhatsz nekünk a Jézus Krisztusban. Add, hogy felragyogjon előttünk a Jézus Krisztus. Úgy, ahogy A nemrég hazahívott Kádár Tibor festőművész gyönyörű festményén a megfeszített Krisztusról megfestett képén látszik, hogy Krisztus karjának, fejének közelében egyszerre csak felaranylik a fény, az egyetlen megoldás. És szintén az elmúlt héten köszöntünk el Török Gyula testvérünktől, aki a kántori szolgálatával is ezt az értünk szenvedett, meghalt és feltámadott Urat magasztalta mindenkor. Jöjj, Urunk, adj nekünk hitet, növeld a mi hitünket, áldott légy, hogy Te vagy a mi Krisztusunk, ilyen értelemben. Nincs más megoldás. Köszönjük, hogy miénk ez a több, ez a legtöbb. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus! Köszönjük a te megtartó szeretetedet. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket arra, hogy te miként lettél számunkra megtartó. Bocsáss meg nekünk, hogy mi látványos, dicsőséges, hatásos megoldásokat várunk tőled is minden esetben. Sokszor csak azt várjuk, hogy emberi igényeinket, elvárásainkat kielégítsd. Bocsáss meg nekünk, hogy nem vesszük észre, hogy ebben a látványosságban is milyen halálosan kevés a mi életünk. Köszönjük, hogy te a lényegre irányítottad a figyelmünket. Te megóvsz bennünket a tévedésektől. Te tanítottál bennünket, és tisztítottad a hitünket és a gondolatainkat. Áldunk téged, Urunk, hogy te szenvedtél, meghaltál, hogy magadra vetted az emberlét minden nyomorúságát. De köszönjük, hogy feltámadtál, adtál megoldást, hogy megtartottál, hogy felemeltél, hogy örök élettel ajándékoztál meg bennünket, amely beragyogja ezt a földi életet. Köszönjük, hogy így a halálosan kevésből lehet igazán több, a legtöbb. Köszönjük, hogy így lettél te, a mi Krisztusunk. Könyörögve kérünk, adj nekünk, Urunk, élő hitet, amellyel befogadhatjuk és megragadhatjuk a te határtalan szeretetedet. És igazán megérthetünk téged, rád hagyatkozva, mindenkor benned bízva, benned vigasztalást, reménységet, üdvösséget találva. Így imádkozunk, Urunk, gyászoló testvéreinkért, azokért, akik az elmúlt héten szerettüket kísérték az örök élet reménységében nyughelyére. Urunk, áldunk téged azért a sok jóért, amelyet tőled rajtuk keresztül elfogadhattunk. Köszönjük az ő szolgálatukat, itt való életüket, tehetségüket. És köszönjük, Urunk, hogy hívő bizonyossággal gondolhatunk rájuk, és imádkozhatunk gyászoló testvéreink vigasztalásáért. Köszönjük, Urunk, hogy itt vannak velünk, és együtt könyörögnek a gyülekezet közösségében. S hadd imádkozzunk egy lelkész házaspárért, akik a napokban ünneplik 60. házassági évfordulójukat. Urunk, áldunk téged ezért a 60 esztendőért, annak minden öröméért, próbatételéért. Áldunk téged, Urunk, azért a szent szolgálatért, amit együtt végezhettek hűséggel. Áld meg őket továbbra is hitben, szeretetben, reménységben, hűségben, szeretteikkel együtt. Így mondunk közben járó könyörgést egymásért is. Kérünk, élő Istenünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.